Halosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. A rendi közösségünkkel, annak történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a mai napon ismét egy kicsit a rendi szabályzatnak és annak magyarázatának, a direktóriumnak a felolvasásával mélyedünk el még jobban rendünk lelkiségének a megismerésében. Rend apostoli küldetéséről esik szó az elkövetkezendőkben. A következőket olvasom a konstitúciónak, vagyis a szabályzatnak a 47. cikkeiben. Rendünk az első időktől kezdve végzett apostoli munkát, ami kezdetben tanúságtételből, tanításból és imádságból állt. A történelem folyamán a rend az egyház döntéseinek megfelelően vállalt apostoli feladatokat. A saját templomainkban végzett igehirdetéstől és szentségek kiszolgáltatásától kezdve egészen a missziós és pedagógiai tevékenységig. Ez arról tanúskodik, hogy pálos közösségünk érzékeny Isten népének aktuális szükségleteire és az idők jeleire. Rendünk jellegét és szellemét szem előtt tartva tehát továbbra is egyesítjük a szemlélődést, a tanúságtétel és az imádság apostolságát a buzgó apostoli tevékenységgel. Itt az idézet befejeződik, amikor sokszor megfordultam a régi pálos kolostor romoknál, akkor is látható, hogy egy olyan közösség, ahol maximum 10 vagy 12 voltak, ott is viszonylag nagy templom volt. Vagyis az emberek elmentek oda, részt vettek a Szent Liturgián, bizonyosan a Szent Misén, de valószínűleg bekapcsolódhattak a szerzetesek zsolozsma imádságába is, vagy legalábbis abba belehallgathattak. Megkeresték a pálos szerzeteseket, ez egészen biztos. Ezért is láthatók ezek a nagyobb méretű templomok. Akkor, amikor ők valóban a remetességhez közel álló életformát folytattak, de mégis jártak hozzájuk az emberek. Amúgy különben a remetéket, főleg azokat, akik életszentségükről híresek voltak, sokan megkeresték, tanácsot kértek tőlük, és ők erre adtak lehetőséget. Olvasom tovább a rendi szabályzatunkat, most a 48. cikkel következik. A keresség és a bérmálás által mindnyájan részesülünk Krisztus megváltó tevékenységében, és ez képezi az egyházban végzett apostolkodásunk legmélyebb alapját. Ezen felül rendi fogadalmaink révén elköteleződünk az apostoli küldetésre, az egyház szolgálatára szentelve magunkat. Az apostoli küldetésért különleges felelősséget vállalnak azok, akik Krisztus papságában a szentelések által részesülnek. De ne csak a papok, hanem a szerzetes testvérek is emlékezzenek rá, hogy a hívek általános papságában részesedve lehetőségük nyílik és kötelességük is megerősíteni és terjeszteni Isten országát. Legyenek meggyőződve, hogy evangéliumi életük, imádságuk, áldozataik, munkájuk és különösen az Atya akaratának teljesítése, valamint a kereszthordozás által kifejezett és eredményes apostolkodást végezhetnek. 49. cikkei. Az ige hirdetést tartjuk első apostoli kötelességünknek. Az ige hirdetés szolgálatát vállalva, legyünk meggyőződve, hogy ez a hit felébresztésének alapvető feltétele. Felhívás Isten nevében a megtérésre, elvezet a szentségekhez, amelyek az Isten élet forrásai, az emberi szívekben és az emberek között építi a kegyelem és az élet isteni uralmát, végül pedig az igazság fáklyája és útmutatója a mennyei atyához vezető zarándokúton. Ezért papjaink Isten lelkének erejében és az emberek lelki javát keresve buzgón hirdessék mindenkinek Krisztus titkait. Az Úr tanítását magyarázzák és terjesszék, személyes életükkel is megerősítve azt, amit mondanak. Beszédeikben mindig jelen legyen a boldogságos Szent Szűz, Jézus anyja és a mi anyánk, amint ő az evangéliumban és az egyház tanításában is jelen van. Szerzeteseink az ige hirdetéshez saját templomainkban és kápolnáinkban a kolostor előjárójának engedélye szükséges. Kedves testvérek, az ige hirdetésről esett szó az elmúlt cikkben, hiszen ahogy hallottuk, a pálos lelkiségnek nagyon fontos része az ige hirdetés. Általános gyakorlat az, hogy szerzeteseink sokfelé járnak lelki gyakorlatot tartani, lelki gyakorlatos elmélkedéseket végeznek, templomokban, búcsú ünnepeken szolgálnak, és különösképpen, ahogy hallottuk, a boldogságos Szűz Máriának a tisztelete, annak terjesztése is fontos az ige hirdetésben. Ez végig kísérte a pálosrend történetét mindvégig. Főleg a barokk korban, akkor emelkedtek ki olyan pálos atyák, akik országszerte híres szónokok voltak. Csúzi Zsigmond, Alekszavics Vazul sok ember számára ismert volt, hallgatták a beszédeiket, sőt, megjelentek ezek a beszédek nyomtatott formában is. Az 50. cikkelyben a következőt olvasom. Mária példáját követve szónokaink lelkesen tanulmányozzák és hordozzák szívükben az evangélium örök és mindig élő igazságait, az egyház tanításának fényében és az élet aktuális adottságai közepette. Fontolják meg, hogy beszédükkel mindig konkrét embereket kell megszólítaniuk. Azokat, akik jelen vannak kegyhelyeinken vagy templomainkban, vagy a ránk bízott plébániai híveket, de más apostoli munkánkban is. Zarándokúton, lelki gyakorlatokon, lelki napokon, konferenciákon és így tovább. Az 50. cikkelynek a felszólítása a szerzeteseink számára, paptestvéreink számára, akik pálosként végzik az igehirdetés munkáját, bizony elég komoly kihívás. Ugye ez, hogy azoknak kell hirdetni, akik ott vannak, hát nyilván kin másnak hirdetnénk, tehetjük föl a kérdést, de amikor a szónok odaáll a szószékhez, az ambóhoz, amikor az igehirdetést elkezdi, akkor fontos tudatosítani magában, hogy igen, nekem azokat a szavakat kell mondanom, amire ezeknek az embereknek szüksége van, hogy Istenhez közelebb kerüljenek. És hiába mondok olyan szavakat, amelyek lehet, hogy szépek, teológiailag jól megfogalmazott szavak, de hogyha nem találják meg az embereknek a szívét, hogyha nem erősíti meg a hitüket, akkor ezek a szavak, ha nem is hiába valók, de mégsem érik el igazából a céljukat. Éppen ezért fontos arra odafigyelni az ige hirdetőknek, hogy valóban azoknak beszéljenek, akik ott vannak. De még mielőtt esetlegesen bárki is elkezdene ítélkezni, soha ne felejtsük el, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly feladat, nem csak felkészültséget feltételez, hanem egyfajta lelki ráhangolódást, egyfajta empatikus készséget is. Akinek esetleg ezek hiányoznak még attól az ő ige hirdetése, lehet szolgálat, hiszem egészen biztos, hogy nincs olyan beszéd, amely ne érintene meg valakit. De nézzük csak tovább, mit is ér az ige hirdetéssel kapcsolatosan rendi szabályzatunk. Az 51. cikket olvasom. Ige hirdetésünk gyümölcsözővé és teljessé teszi Isten népének szentség életét. A szentségeket kiszolgáltató pálosok állandóan törekedjenek rá, hogy saját életükben megvalósítsák azt, amit a szentségekben ünnepelünk, és mutatkozzék meg rajtuk az a hasonulás Krisztushoz, amelynek üdvözítő jelei a szentségek. Minden lelkipásztori állomásunkon gondosan szervezzük meg a szentségi életet és a liturgia formáit, az egyház szükségleteinek és előírásának megfelelően. Vagyis látjuk, hogy pálosrendi közösségünk szervesen beleilleszkedik egyházunk életébe, és erre törekszik, és ez a cikke is erre hívja föl a figyelmet. És a pálosok mindig az egyház szolgálatában álltak, a szentségek kiszolgáltatásában fontosnak tartották, hogy beleilleszkedjenek az egyház rendjébe. Annak idején Özséb atyánk, amikor összegyűjtötte a pálosokat, többek között ez is volt az ő feladata, hogy beleolvadjon, beleintegrálódjon a rendi közösségünk az egyház vérkeringésébe, hogy azok az egyszerű remeték, akik szerzetesi életet folytatnak a közösségben, az egyháznak az útmutatása szerint végezzék ezt a tevékenységüket. Ehhez a rendi közösségünk mindig is ragaszkodott, a legutóbbi nagykáptalanon is erre külön kitért, és külön beszéltünk erről az ott összegyűlt pálos szerzetes testvéreimmel. És nagyon sok szép eredményt is elértek, hiszen azokon az új helyeken, ahol a lelkipásztori szolgálatot végzik a pálosok, a szentségek kiszolgáltatása fontos szerepet játszik, és bizony visszatükröződik ez a hívő közösségek növekedésével, az emberek lelkesedésén keresztül látható, hogy fontos ez a tevékenység. 52. cikkelyt olvasom. Isten népe, közössége leghathatósabban a Szent Eukarisztia által valósul meg. Ezért pálos papjaink teljes igyekezetükkel arra törekedjenek, hogy amit ők és Isten népe hittel és szeretettel feláldoznak, egyesüljön Krisztus és az egyház áldozatának teljes gazdagságával és magasztos szentségével. Szembeszédeik, tanításuk és a liturgikus áldozat bemutatásának módja segítse a híveket, hogy mind tökéletesebb módon éljék át a húsvét titkát, és így világosságot és erőt merítsenek az eukarisztiából keresztény hivatásuk megvalósításához. Nagyon fontosnak tartom ennek a cikkenek a mondani valóját, hogy a szentmise áldozat, azon való részvétel, abba való bekapcsolódás, ez nem csak a kijelölt időpontban történik, hanem egész életünkre vonatkozik. Minden áldozathozatalunk, másokért való tevékenységünk egyfajta egybeolvadása a legszentebb áldozattal, az eukarisztiával, Jézus Krisztus kereszt áldozatával. Valahogy azt is lehetne mondani, hogy az Úr Jézus eledelül adta önmagát mindannyiunk számára, a szeretetében, szeretete által az eukarisztiában, ugyanúgy nekünk is eledelül kell adni magunkat mások számára a szeretet gyakorlásával. Olvasom az 53. cikkelyt. A bűnbánat szentségének kiszolgáltatása sok évszázad óta fő apostoli feladata a pálos közösségnek, különösen Mária kegyhelyeinken, ahová sok zarándok jön azért, hogy lelkileg újjászülessen az isteni kegyelem anyjának közbenjárására. Az atyák ezért szívesen siessenek segítségükre, és Krisztus megbocsátó készségével szolgáljanak a megtérőknek. Igyekezzenek őket megérteni, és segítsék őket megtérésük útján. Ebben a cikkelyben látjuk, hogy a Szent Jónás szentségének a kiszolgáltatására buzdítja rendi szabályzatunk a pálos atyákat, és arra, hogy ebben a feladatban az irgalmas Istent képviseljék, az ő szeretetével forduljanak mások felé. Azt gondolom, hogy a mai világban a bűnbánat szentsége egy csodálatos ajándék a jó Istentől. Félünk tőle sokan, félnek gyónni az emberek, nem mernek beülni a gyóntató székbe. Talán a szembesülés miatt, a kimondott szó miatt, amely sokszor úgy visszatükröződik. De kedves testvérek, soha ne felejtsük el, hogy a bűnbánat szentségén keresztül az irgalmas Jézussal találkozunk, aki megbocsátott a házasságtörő asszonynak, aki megbocsátott a bűnös vámosnak, Zakeusnak, sőt, belépett hozzá, és ott volt az ő házában. De nem egy alkalommal az evangélium tanúsága szerint Jézus megmutatta, hogy ő nem személyválogató, hiszen elment a vámosok és utcanők vacsorájára, ott volt velük, sokak megbotránkoztak emiatt, de ő tudta, hogy csak akkor tudja megérinteni őket, hogyha az ő irgalmas szeretetével találkoznak, megbocsátó szeretetével. Olyan ember nincs, akinek ne lenne bűne. Mindannyiunknak van bűnünk. Aki azt gondolja magáról, hogy nincs bűne, a Szentírás tanúsága szerint az önmagának is hazudik. Érdemes tehát szembenéznünk önmagunkkal, és hogyha ezt megtesszük, akkor csodálatos ajándék megélni Isten végtelen szeretetét, az ő irgalmának megtapasztalásában. Az 54. cikkelyben a következőt olvasom, mindezt kiegészítve, amit eddig mondtam. Papjaink, akik maguk is gyakran rászorulnak a megtisztulásra a bűnbocsánat szentségében, másokat szolgálva Krisztus hatalmával és az ő nevében cselekszenek, aki így akarja megvalósítani a bűnösök újjászületését saját vérében. Együtt bánkódnak a bűnbánókkal Isten megsértése felett, és szívbéli részvétet tanúsítanak a bűnös iránt. Elvezetik őket a bánatra, közvetítik számukra az irgalmas atya feloldozását, kiengesztelik őket az egyházzal, amelyen bűnükkel sebet ejtenek. Atyáink az imádság és megfelelő tanulmányok révén törekedjenek az emberi lélek mélyebb megismerésére, hogy még jobban segíthessenek a bűnbánoknak a lelkiismeret vizsgálatban, és lelkiismeretüknek az evangélium szerinti nevelésében. Minden lelkipásztori helyünket, de különösen kegyhelyeinket magas színvonalú apostoli tevékenység jellemezze. Ennek érdekében a rendfőnöki kúrián állítsanak fel egy lelkipásztori tanácsot, amelynek vezetője az egyik rendi tanácsos. A bizottság feladata az egész rend lelkipásztori munkájának kezdeményezése, koordinálása és tervezése. Az isteni gondviselés által reánk bízott Mária kegyhelyeket minden rendtagunk és a rend vezetősége is különleges gonddal övezze. A megfelelő feltételekkel rendelkező házainkban hozzanak létre lelki gyakorlatos központokat papok és világi emberek számára. Tovább olvasom a szabályzatunkat, hogy milyen tanácsokat ad a lelkipásztori szolgálatra. Azok a plébániák, amelyeket a rend elvállal, legyenek egyházmegyéjükben az apostolkodás példás gyújtópontjai, papjaink számára pedig a lelkipásztorkodás iskolái. A plébániára vagy templomigazgatósághoz beosztott szerzeteseink kötelesek a plébánossal, illetve rektorral tevékenyen együttműködni a lelkipásztori munkában. Itt ennél az utolsó cikkelnél fontos megjegyeznem, hogy pálos rendi közösségünk a magyar tartományon belül három plébániával rendelkezik. Az egyik plébánia Mária Nostra, a másik Pálos Szentkút Petőfi szálláson, illetve Erdélyben Hargita fürdő. És két templomigazgatóságunk van, ugye a Budapesten a Szikla templom, az templomigazgatóság, illetve a pécsi két pálos templom, vagyis fönt a Magaslati úton található pálos templom, illetve benne a városban, a Sétáló utcában az úgynevezett Líceum templom, templomigazgatóság. Ami azt jelenti, hogy egy plébániához tartozik, egy plébánosnak a fennhatósága alatt van, a kinevezett templomigazgató a plébánosnak az útmutatása szerint végzi a lelkipásztori szolgálatot, hogyha erre szükség van. Ez legfőképpen abban mutatkozik meg, hogy a templomban végzett különböző szentségkiszolgáltatásoknak az anyakönyvezése a plébánián történik, és a plébánosnak az engedélyével történik a szentségkiszolgáltatás. Ez a gyakorlati életben különben nem jelent különösebb fennakadást, hiszen Istennek legyen hála, nagyon jó kapcsolataink vannak a plébános atyáinkkal, akik szívesen veszik a lelkipásztori szolgálatunkat, de úgy mégis fontos tudatosítanunk, hogy az egyházi hierarchikus rendben, ugye az egyházmegyéken belül a plébániák azok, amelyek a lelkipásztori szolgálat felelős képviselői, és ennek a felelős lelkipásztori szolgálatnak a vezetője maga a plébános. Azt hiszem, hogy ez egy hosszadalmasabb egyházjogi ismertetés lenne, csak nagyon röviden egy-két gondolatot fűztem ehhez az elhangzottakkal kapcsolatosan. Aztán a további három cikkelyben arról esik szó, hogy segítsünk a egyházmegyén belül, ha szükséges, más plébániákon, illetve szerzetes közösségekben, működjünk együtt. Aztán ugye a tömegkommunikációs eszközöknek a használatára is fölhívja rendi szabályzatunk a figyelmet, természetesen az előjáróval való egyeztetés után. És hát figyeljünk arra, hogyha a lelkipásztori szolgálatban vannak újabb kezdeményezések, akkor ezeket az új lehetőségeket is használja ki a rendi közösségünk, az egyház szempontjait és természetesen az előjáróknak az útmutatásait figyelembe véve. Kedves testvérek, az ige hirdetéssel kapcsolatos útmutatásokat olvastam fel, és fűztem hozzá rövidebb magyarázatot, majd folytatjuk tovább rendi szabályzatunknak az ismertetését is. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!